Kedves testvérek, akkor a múltkor végigértünk a harmadik fejezeten, a Galatákhoz írott levélben, most a negyedikkel próbálunk meg tovább menni. Olvasom is a negyedik fejezet első 7 versét. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvényeknek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja, abbá atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. A múlt héten ugye arról beszélgettünk, vagy hát én legalábbis sokat beszéltem róla, a testvérek meg nagyon aranyosan végighallgatták, hogy a törvény az valójában az emberiség, nem csak a zsidóság, hanem kicsit átvitt értelembe az emberiségnek is a nevelője a Krisztusig. És az a feladata, hogy bennünket a Krisztushoz elvezessen, ráébresszen bennünket arra, hogy mi a törvényből nem tudunk üdvözülni, hanem nekünk a Krisztus kell, és ugye ecseteltem azt is, hogy a paidagógosz az eredetileg nem azt jelentette, amit mi ma feltétlenül alatta értünk, hanem rabszolga volt, akinek az volt a feladata, hogy nevelje, vigyázza a gazdának a gyerekeit. Most egy picit ebből a logikából lép tovább Pál, hogy szépen lassan felhívja a galatáknak a figyelmét arra, hogy nekik mégis miért kell a Krisztushoz tartozni, és hogy miért ne lépjenek vissza a szolgatörvényhez, illetve a törvény szolgálatához, és hoz egy példát a római jogból. Mi ma azt mondjuk, hogy a felnőtt érés korhatára 18 év. És a mindenki, aki a 18. életévét betöltötte, az a társadalom felnőtt tagja. És onnantól kezdve minden jogával és kötelességével a saját nevében élhet. Most a római jog, meg egyébként az ókori társadalmak jogrendszerei általában nem így szabályozták a felnőtté érést, hanem valójában az volt, hogy az elsőszülött fiúgyermek, illetve minden fiúgyermek, bocsánat, sőt, minden gyermek, csak a lányoknak ugye általában a kiházasítással szokták felnőttként elfogadni, addig volt gyermeki státuszban, amíg az apja máshogy nem rendelkezett, vagy amíg az apja helyébe nem kellett lépnie. Mert hogy mondjuk a családfő meghal, és 6 éves a gyerek, akkor onnantól kezdve ráadják a tógát. Ez volt a római jogban a felnőtti avatásnak a rituális része, hogy felnőtt tógát kapott a gyerek, onnantól kezdve ő felnőtt, de egyébként az apa dönti el, hogy mikortól minősül felnőttnek a fia. És ezt egyébként végrendeletben is megszabhatja, hogyha van, aki gyámkodjon a gyermek felett az ő halála után. Tehát, hogyha van kijelölhető gyám, mondjuk egy testvér vagy egy nagybácsi, akkor az apa rendelkezhet úgy, hogy amíg a gyermek 10-szedik, 20-szedik életévét be nem tölti, addig gyermek, vagy ha valami olyat nem csinál, addig gyermek. És ez miért fontos? Azért fontos, mert ez egy nagyon rideg társadalom volt. Tehát én mindig elgondolkozok azon, hogy sokszor olyan nagy csodálattal nézzük a Kolosseumot, meg a rómaiaktól ránk hagyott dolgokat, de ez egy nagyon rideg társadalom volt egyébként a római. Ugyanis valójában csak a felnőtt szabad embereknek volt igazából társadalmi rangja. És a gyerekek, azok, mint örökösök, nyilván fontosak voltak, mert a rómaiak is egyébként dinasztiában, családban gondolkoztak, mert hogy ők viszik tovább a családnak, a társadalomnak, a családnak a társadalmi státuszát, de hogy egészen addig, hogy ő felnőtté nem avatódik, amíg nem kapja meg a felnőttséggel együtt járó tógát, addig ő valójában a rabszolgáknak a szintjén van társadalmilag. Ezért lehet például egy pajdagógusra rábízni a gyereknevelést. Tehát nyilván élvez valamilyen előnyt a rabszolgákkal szemben, mert azért ő mégiscsak nemesen született, meg szabadon született, de hogy alapvetően társadalmi rangja egészen addig nincsen, amíg ő nem nő fel, vagy felnőtté nem nyilvánítják. És egy picit ezt kell látni emögött a jogi párhuzam mögött, mert amikor Pál azt mondja, hogy a törvény bennünket a Krisztusig nevel, addig azt mondja, hogy valójában ugyanezt történik velünk is, hogy egészen addig, amíg az atya azt nem mondja, hogy ti nagykorúak vagytok, addig gyakorlatilag a törvény az, ami bennünket nevel, de onnantól kezdve, hogy megjön a Krisztus, onnantól kezdve mi kapjuk a tógát, a felnőtté válásnak a tógáját. És akkor ezt egy picit érdemes a Jelenések könyvével egyébként párhuzamba állítani, ahol beszélünk a bárány vérében megmosott fehér ruháról, amit felöltünk majd mindannyian a mennyeknek országában, mert hogy valójában ez a kép az egy picit itt visszaköszön. És gyakorlatilag Pál azt próbálja meg kifejteni, meg elmondani, hogy azért nem kell nekünk visszamenni a törvényhez, mert az újra a kiskorúságunk, a gyermekségünk. Tehát miért akarunk visszalépni egy olyan státuszba, amin mi már túl vagyunk? Ez egy picit olyan, mint amikor az ember visszavágyik az óvodába. Én minden nap viszem a gyerekemet egyébként az óvodába, baromira visszavágyok oda. Az egy olyan kellemes állapot volt, lehetett délután homokozni, meg lerakta a dadus néni az ágyat, és akkor lehetett délután egyet horpasztani ebéd után, ami az én napjaimból már nagyban hiányzik, de lényegesen más... Ja, okay. Lényegesen más dimenzió ez, és ugye a teljes igazság az az, hogyha ehhez hozzárendelem azt, hogy mi most már beszélünk általános emberi jogokról, meg beszélhetünk arról, hogy a kiskorút is védi egy csomó jogintézmény a modern társadalmakban, az ókori társadalmakban ez nem biztos, hogy így volt. És azért itt egy picit azt kell látni, vagy arra gondoljanak a testvérek, hogy nem az átlag hétköznapokban volt ez probléma, hanem mondjuk nagy politikai játszótéren, amikor mondjuk a dinasztiák egymással rivalizáltak. Nagyon sokszor a gyereket támadták. Miért? Mert a gyereknek hát nem volt. Tehát, hogyha az apja nem védte meg, ha a családja nem védte meg, ha nem szavatolta a jogait, akkor a gyermek támadható volt. Nagyon sokszor a gyámok éltek vissza egyébként a rájuk bizott joggal a gyerekek rovására, pontosan azért, hogy a gyerek véletlenül se érje a felnőtté avatásnak az idejét, és az általa öröklődő vagyon, vagy hatalom, vagy bármi egyéb, az a gyámon maradjon, vagy a gyámnál maradjon. És akkor mi most visszatérve ide a törvény és Krisztus párhuzamához, ha visszatérünk a gyámság alá, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy lemondunk arról a szabadságról, amit meg a Krisztusban kapunk. És akkor itt érdemes egy picit egyébként arról beszélni, hogy sokat beszélünk arról, hogy keresztény szolgálat, de valójában a Krisztus az mégis szabaddá tesz bennünket a bűneinktől, szabaddá tesz bennünket adott esetben a saját akaratunknak a következményeitől. És ebből a szabadságból akarunk visszamenni egy olyan szolgaságba, ami meg nem fut ki sehova. Én nem lennék pedagógus az ókori Róma területén, megmondom őszintén, mert azért ott... Hát nem igazán lehetne pedagógus életpályamodellről beszélni semmilyen értelemben. Lehet abban bízni, hogyha jól végzem a dolgomat, akkor talán nem adnak el, meg talán nem döntenek úgy, hogy menjek akkor valamelyik ludusba gladiátorkodni, meg talán esetleg normális körülmények között élhetem le, vagy emberhez méltó körülmények között élhetem le az életemet, de semmilyen önrendelkezés nincs. És hogyha én ezen szövetségbe lépek vissza, akkor gyakorlatilag a Krisztusban kapott szabadságomat veszítem el. És akkor én de kiírtam, hogy a törvény után jön a lelki nagykorúság. Ezen sokat lehetne lovagolni, hogy mit ért alatt a Pál. Mert egy picit azt érzem, hogy itt azért van egy-két apró betű, amit olyan jó lenne beleírni a komplett Páli életműbe, mégpedig az, hogy a lelki felnőttség az hát valójában ugyanolyan, mint a mi felnőttségünk. Tehát 18 évesen melyikünk volt bölcs, meg előre látó, meg meggondolt. Én csak a saját élettörténetemre gondolok vissza. Én nagyon nem voltam 18 évesen felnőtt. Persze elmehettem szavazni, megmondhattam édesanyámnak, hogy most már nem szólhatsz rám, ha sört kérek a kocsmában, mert kiszolgálnak. De hogy ezek ilyen nagyon gyermekded felnőttségek. Tehát amikor megkapargatjuk egy kicsit a szabadságnak a, vagy megérezzük a szabadságnak a szelét, és elkezdünk nagyon szabadoskodni hirtelen. Azt gondolom, ez azért a lelki életünk fejlődésében is benne van. Tehát oké, hogy a Krisztus bennünket megszabadít, de azt gondolom, hogy itt azért kell lenni egy érési folyamatnak. Tehát a megtérés után jön az, hogy most már értem, hogy a Krisztushoz tartozom, de azt úgy az embernek az életébe is, meg a szívébe is be kell építenie, meg úgy hagyni kell érlelődnie, meg azt gondolom, hogy azt is hagyni kell, hogy az Úristen dolgozzon benne, és ne csak a korral jöjjön meg egy profán emberi bölcsesség, hanem szépen lassan a hitélményeken keresztül jöjjön egy lélektől kapott bölcsesség, amit viszont nem fogok egy csettintésre megkapni. Tehát, hogy a felnőtté válásunk is úgy működik, hogy rengeteg hullámon átmegyünk, meg nagyon sok hibát elkövetünk, aztán kiértékelünk és újrakezdünk. Ugye a hit gyakorlatban megkapott lelki felnőttség is azt gondolom, hogy egy hasonló ívet kell, hogy bejárjon. És akkor itt megint visszakanyarodnék, hogy mi a Galaták baja, az, hogy ők vissza akarnak menni a törvényhez. De miért akarnak visszamenni a törvényhez? Amiért én akarok visszamenni az óvodába? Hát az egy kényelmes dolog. Ott megvannak a keretek, megvannak a falak, amiket nagyon sokszor korlátnak éreztünk, de egy utólag visszagondolva meg védőkorlátnak látunk. És egész egyszerűen nem kell szembenézni azzal, hogy a tetteimnek, a gondolataimnak a következménye van. És akkor itt egy picit majd ki lehet kacsintani adott esetben a felelősségvállalásnak a történetére is. Ja igen, és akkor ide kiírtam a tóga kapcsán a jelenések könyvét, hogy aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Ez ugye az üdvösségnek az ígérete a jelenések könyvén belül. Tehát a lelki nagykorúság az, ami üdvösséget ad, és itt megint kössük össze az előző három fejezetet. A Krisztusban nem azért kapunk üdvösséget, mert megérdemeltük, hanem azért kapunk üdvösséget, mert a Krisztus kegyelmét elfogadtuk. És ez a kettő nem ugyanaz. A törvény betartása üdvözítene, de a törvényt betartani nem tudjuk. Következésképpen ez a tóga, ez a lelki nagykorúvá avatás, ez az Isten kegyelme és irgalma számunkra. És hát én majd erről a jogi párhuzamról most úgy hirtelen többet nem beszélnék, hanem megnyitnám a beszélgetést a testvérek előtt, hát ha van hozzászólni való. Akkor a 8. és 11. verseket olvasom, szintén a 4. fejezetből. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Most azonban miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam, értetek. Az a helyzet, hogy mi fejezetekre meg versekre osztva olvassuk a Bibliát, de Pál apostol alapvetően nagyon retorikailag átgondoltan építi fel mindig a leveleit. És azért van ez átgondolva retorikailag, mert azért ezt valahol úgy kell egy picit elképzelni, hogy amikor az első Pál apostoli körlevelek megszülettek, akkor ezt körbe küldte mondjuk a Galatáknak, és ezt felolvasták a gyülekezetbe az elejétől a végéig. És ahhoz, hogy lehessen követni hallás után is a szöveget, hiszen a társadalomnak egy jelentős része írásképtelen, ezért ezek a szövegek úgy vannak megszerkesztve, mint egy igehirdetés. Tehát aki ezt fel tudja olvasni, nyilván a gyülekezetben volt egy-két ember, aki ezt meg tudta ejteni, az gyakorlatilag egy megszerkesztett retorikai beszéddel találta szembe magát, és hogy mondjuk esetleg volt egy kis beleélési képessége, akkor tudta is úgy hangsúlyozni a szöveget, hogy ez ott helyben megszólaljon. És azért mondom ezt el, mert itt azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag három fejezet óta ugyanazt a témát boncolgatjuk különböző nézőpontokból, azért, hogy elmélyedjen egy picit a mondani való. Az előbb volt egy jogi párhuzamunk, egy jogi metaforánk, hogy értsék az emberek, hogy miről van szó. Most pedig egy nagyon konkrét feddés, óvás, kétségbeesés az, amivel itt találkozunk. Amit itt kiemelnék, ez az aggódva figyelitek a napokat, hónapokat, évszakokat, ez igazából valószínűleg annak a lenyomata a levélben, hogy a judaizmusra való visszatéréssel a judaista naptárnak az átvétele is kötelező. Ami részben nem elvetendő, félreértés ne essék, mert nekünk is van például egyházi esztendőnk. És az egyházi esztendőben mi is figyelünk a napokra meg a dátumokra, mert december 25-én karácsony van, a húsvétot kiszámoljuk, hogy akkor mikor lesz, meg hogyan lesz. Tehát itt nem egészen erről van szó, de a judaista naptárral kapcsolatban van egy olyan problémakör, hogy a naptár nem betartása, tehát a jeles napoknak az elmulasztása, nem csak a sabat napnak a nem megtartása hetente, hanem mondjuk a sátoros ünnepnek az elhagyása, vagy az összes többinek az elhagyása, olyan bűn, amit utána helyre kell hozni. És gyakorlatilag megint ad egy olyan keretet, amiből meg a krisztusi szabadság miatt nekünk nem kellene ezt ennyire feszítetten megélni. Tehát amikor mi egyházi ünnepről beszélünk, akkor azért beszélünk egyházi esztendőről és egyházi ünnepről, mert azok az ünnepek bennünket a Krisztushoz való tartozásunknak a megélésében segítenek. És akkor itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy sehol nem olvassuk a Bibliában azt, hogy Jézus december 25-én született. Egyetlen egy dátumot tudunk nagyjából konkrétan, illetve az sem dátum, hanem nap, hogy pénteken feszítették keresztre, és vasárnap támadt fel. És mivel tudjuk, hogy közel volt a zsidók ünnepe, a Páska, ezért nagyjából be tudjuk lőni, hogy ez milyen időintervallumban lehetett. Egyébként nem Krisztus után 33-ban, hanem valahol 28 tájékán, mert a Krisztus utáni 4. évszázadban, mikor kitalálták, hogy mi mérjük Jézus születésétől az időt, akkor egy olyan 6-8 évvel elszámolták magukat az elődeink. A mentségükre legyen mondva, hogy számítógép meg modern csillagászati technológia nélkül a pergamenekből 6-8 évet tévedni szerintem 400 év távlatából viszonylag stabil. Tehát, hogy ez nem az ő hibájuk. Tehát, hogyha tényleg Jézus születésétől mérnénk az időt, akkor most olyan 2030 környékén kellene lennünk, 2031 nehánynak. De hogy bennünket ezek az ünnepek nem arra köteleznek, hogy akkor aki karácsonykor nem megy el a templomba, az elkárhozik. Aki vasárnap nem megy el a templomba, az elkárhozik. Mert bennünket ezek az ünnepek a Krisztustól kapott szabadságunknak a megismerésében és megélésében segítenek. És nem azért kell ott lenni a templomban, mert az kötelező, sőt, talán a kelt ki is mondanám, vagy ki is venném a mondatból, hanem inkább azt mondanám, hogy a közösség megélésnek a lehetősége, az Istennel való találkozásnak a lehetősége az, ami motiválólag hat. És ez a különbség a kereszténység meg a zsidóság között igazából minőségben. Hogy a zsidóság az egy nagyon szigorú törvényvallás. Szab meg kereteket, meg következményeket, meg nem tudom. A kereszténység viszont a szabadságot adja meg, hogy én a Krisztushoz tartozom, akkor onnantól kezdve nekem, ugye Pál apostol már Timóteushoz írott levélben mondja talán, hogy minden szabad, de nem minden használ. De hogy más a nézőpont. Tehát nem azt mondja, hogy minden tilos, vagy nem tudom, dolgok be vannak tiltva, minden szabad, de az üdvösség szempontjából nem minden használ. Szabadságod van arra, hogy ne gyere el vasárnap a templomba. Miért gyere el vasárnap a templomba? Mert ott keresztény testvérekkel fogsz találkozni, mert ige hirdetést fogsz hallani, mert az imádságnak a megállására van dedikáltan lehetőséged, és az Isten ezt az egészet a kezében tartja, de ez nem kötelezvény, ez nem egy törvényi diktátum. Ilyen értelembe véve nincs következménye, ha kihagyod. Azért milyen lelkiismereti teher az, hogyha a zsidóság szempontjából, mármint hogy a Jézus korabeli zsidóság szempontjából gondolkodok, nem vagyok sabatnapkor ott a templom, vagy a zsinagógában, mert mondjuk nem tudok járni. Mert megsérültem munka közben. És akkor utána nekem sérültem, nem csak a megélhetésemről kell egyébként valahogy gondoskodnom, hanem még gondoskodjak arról is, hogy ez a nyambat két kecske, vagy három galamb, vagy nem tudom én micsoda, elkerüljön a jeruzsálemi templomba, és feláldozásra kerüljön, mert a betegségem miatt nem voltam ott a templomba. Mennyire más ez a megközelítés, és akkor a Krisztusban megkapunk egy olyan megközelítést, hogy minden szabad, de nem minden használ. És innentől kezdve a szolgálatnak a szabadsága is teljesen átértelmeződik, és én ide kiírtam, hogy a tradíció meg a megélés egy picit azért szemben áll egymással. Mert nagyon könnyű a kereszténységből is törvényvallást csinálni. Tehát, hogy nézzünk rá a középkori kereszténységre. De én azt gondolom, hogy a krisztusi szabadságból az emberi elme egy lógrással bármikor csinál egyébként törvényvallást. Templomba menni kell, egyházadót fizetni kell, adományozni illik, és a többi, és a többi, és akkor azt úgy kell csinálni. Nem. Mi fel vagyunk szabadítva arra, hogy a Krisztushoz tartozásunkat krisztusilag éljük meg, és az, hogy egyébként e világi keretek között az egyházunkat hogyan szervezzük, vagy hogyan nem szervezzük, én szerintem azon a Jóisten néha hihetetlen nagyokat kacag. Mert hogy mi akarjuk néha a tradíciókkal, meg a struktúrákkal saját magunk számára biztonságossá tenni az egyházi életet, az Jóisten az egyetlen egy dolgot kért, hogy fogadjuk el a Krisztust. És csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy semmilyen struktúrát nem hagyott ránk. Tehát egy dolgot csinált, kettesévet küldte ki a tanítványokat, pont. Tehát, hogy maradjanak közösségben. Ő nem beszélt presbiterekről, püspökökről, pápákról. Ez úgy hiányzik a krisztusi kiküldésből. Az apostolok majd utána hozzáteszik. Nyilván itt vitatkozhatunk a katolikus testvérekkel, hogy akkor ez mennyiben ihletett, vagy mennyiben nem ihletett, de hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy egy tradíciót tartsunk, hanem alapvetően az lenne a feladat, hogy mindenki jusson el, vagy a lehető legtöbben jussunk el oda, hogy a Krisztus hitünket megélésből tartjuk meg. Azért vagyok keresztény, mert nekem Krisztus élményeim vannak, belülről fakad. Nekem ez jelent valamit. Nem azért vagyok ott, mert az a tradíció, azért vagyok ott, mert arra indít az Isten, hogy ott legyek. Nem azért vállalok egy szolgálatot, mert jaj, az illik, vagy hogy fog majd nézni rám a falu népe, ha nem csinálom meg, hanem azért vállalom el a szolgálatot, mert azt helyezte az Isten a szívemre. És ez a szolgálat micsoda, az már teljesen mindegy. És a másik része ennek a szakasznak az ugye a bálványoknak a szolgálata. Itt nyilván Pál nem a zsidóságba való visszatérésre gondol, hanem arra, hogy a galaták egy hellén, vagy hellenizált területen éltek eredetileg, tehát ezek valószínűleg a különböző görög és hellén isteneknek a tiszteletét takarják. De érdemes egy picit a tradíció meg a megélés kapcsán azért ezekre úgy rátekinteni, hogy és akkor most lehet, hogy kemény mondatot fogok mondani, hogy ne csináljunk a feszületből bálványt. Mert tudunk. Tehát amint elkezdjük a Krisztust átértelmezni, és nem Krisztus szerint értelmezzük a golgotai keresztet, meg a golgotai feszületet, hanem mi abba valamilyen értelmezést belerakunk, ami nekünk kellemes, hogy bennünket legitimizál, onnantól kezdve az nem a kereszt, hanem egy kereszt alakú bálvány. És nekünk nem az a feladatunk, hogy mi értelmezzük a Krisztust. Az a feladatunk, hogy a krisztusi értelmezés szerint újra gondoljuk a saját életünket. Hogy a krisztusi megváltás szerint megérjük annak a szabadságát, hogy mit jelent az Istenhez tartozni megváltott gyermekként és örökösként. De nagyon sokszor csúszunk el egyébként, legalábbis az elmúlt 2000 év egyház története folyamatosan ez bizonyítja, hogy nagyon sokszor ilyen kereszt alakú bálványokat faragunk egyébként bele az egyház testébe. Mondok egy példát, ami nekem egy ilyen veszőparipám. Krisztus után 325-ben níceai zsinat kiátkozzuk Áriuszt, azért, mert egyébként tényleg butaságot beszél. Na de. Az a Krisztus, aki azt mondja, hogy arról fogja megismerni a világ, hogy szeretitek egymást. Arról fogja megtudni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Aki azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek szemet, szemét, fület, fülét, én pedig azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket. Annak a Krisztusnak a tanításában, meg ebbe a belső szabadságba, ami a Krisztushoz tartozás, belefér az eretnekek megégetése. És az egészben az a nagyon izgalmas, hogy amint bálványt faragunk a keresztből, a vak fanatizmussal még igazoljuk is azt, hogy de mi egyébként a Krisztust védjük. Mi az Isten ügyvédjét játsszuk, mi azért égetjük meg, mert ő az eretnek. És egy csomó olyan gyűlöletet, ami egyébként az emberben felbuzdul, azt ilyen idézőjelben vallási keretek között vezetünk le. És azért izgalmas szerintem ránézni most a Galata levélre, mert hogy Pál nagyon erősen oda teszi a hangsúlyt, hogyha neked van Krisztus megélésed, akkor a tradíciót addig követed, amíg ebben téged az segít. A különböző egyházi elvárásokat hát nem kezeled elvárásként, hanem tudod, hogy neked megélésből kell ezt az egész közösséget valahogy formálnod. És amikor ennyire félrecsúszik az egyház, már pedig azért erre sajnos hajlamosak vagyunk, nem csak az ókorban, hanem napjainkban is, akkor beindul valami piros vészvillogó az ember lelkében, és azt mondja, hogy de ez nem fér össze a Krisztussal. Ez nem a krisztusi út. És akkor, hogy ilyenkor hogyan reagálunk, az már egy másik kérdés, de a lényeg, hogy ne próbáljunk meg oktalan dolgokat belemagyarázni abba a keresztbe, ami teljesen másról szól. És akkor most megint megállok, mert hát ha van hozzászólni való.